A mi segítségünk és Isten tiszteletünk megáldása jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök igaz Isten. Amen. Szeretettel köszöntöm a gyülekezet tagjait az apostoli köszöntéssel. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi Atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén, így fennállva, az első Zsoltár első versét énekeljük, majd leülve folytassuk a többi versével, aki nem jár hitlenek tanácsán. Kedves testvérek, hallgassuk meg Isten igéjét, úgy, amint a Királyok első könyvének 22. részéből a 29-től 40-ig terjedő versekben olvasunk.
Azután fölvonult Izrael királya és Jósáfát, Júda királya, Rámót Gileád ellen. Izrael királya azt mondta Jósáfátnak: én áruhába öltözöm, és úgy megyek a csatába, te pedig öltözz a saját ruhádba. Izrael királya tehát áruhába öltözött, és úgy ment a csatába. Arám királya pedig azt parancsolta a harci szekerek 32 parancsnokának: ne támadjatok se kicsinyre, se nagyra, hanem egyedül csak Izrael királyára. Amikor meglátták a szekerek parancsnokai Jósáfátot, azt mondták: nyilván ő Izrael királya. Ezért rárohantak, és hadakoztak ellene. De Jósáfát elkezdett kiáltozni. Amikor látták a harci szekerek parancsnokai, hogy nem ő Izrael királya, ott hagyták. Egy ember pedig csak úgy találomra kilőtte a nyilát, és eltalálta Izrael királyát a páncél és a kapocs között. Erre azt mondta a kocsi hajtójának: fordulj meg, és vigyél ki a táborból, mert megsebesültem. De az ütközet egyre erősebb lett azon a napon, és a királynak a szekerében állva kellett maradnia az arámokkal szemben. És este felé meghalt, és a vér a sebből a szekérbe csorgott. Napnyugtakor pedig így kiáltoztak a táborban: minden ember menjen haza a maga városába és földjére. A király tehát meghalt, és visszavitték Samáriába, és ott eltemették. Amikor pedig mosták a harci szekerét a Samária mellett levő tóban, kutyák nyalták a vérét, és a paráznák fürödtek ott az Úr beszéde szerint, ahogyan megmondta. Aháb más dolgai pedig, és minden cselekedete, az elefántcsontból épített ház és az összes város, amelyeket épített, nincsenek-e följegyezve Izrael királyainak krónikás könyvében? Elaludt Áháb, és atyái Josztér fia Ahaziá uralkodott utána. Jöjjetek testvérek, imádkozzunk! Menj, édesatyánk, dicsőítünk téged, hogy újra összegyűjtöttél bennünket ezen a idei utolsó vasárnapon. Dicsérünk téged azért, hogy te elküldted a te drága fiadat értünk, és ő feláldozta magát értünk. És köszönjük neked, hogy vasárnapról vasárnapra megemlékezhetünk ő róla. Köszönjük, hogy megengedted nekünk, hogy ezeken a vasárnapokon együtt legyünk testvéri közösségben, hogy áldjuk a te nevedet. És köszönjük neked azt is, hogy oly sokszor meghallhattuk a te ígédet. De te látod, hogy milyen sok olyan hét és nap volt, amikor megfeledkeztünk rólad. Te látod, hogy milyen sok olyan idő volt ebben az idei esztendőben, amikor valami más jobban lekötötte a figyelmünket, mint te, mint a te ígéd, mint a te feléd való fordulás. Bocsáss meg, Uram, ezt. Bocsáss meg, hogy nem vagyunk sokszor méltóak a te nevedre, annak, hogy gyermekeidnek nevez bennünket, hiszen olyanok vagyunk, akik halljuk ugyan a te ígédet, de nem, sokszor nem a szerint cselekszünk. Köszönjük neked, Urunk, azt, hogy te mégis szólsz hozzánk újra és újra. Tart még a kegyelmi idő. És köszönjük azt, hogy lehet reménységünk, hogy a következő esztendőben is megszólítasz bennünket újra és újra. És könyörgünk azért, hogy ez a mai alkalom se teljen úgy el, hogy nem figyelünk oda a te ígédre. Te légy az ige szólójával és hallgatójával együtt, és te segíts bennünket, hogy semmi más ne fordíts el a figyelmünket a te ígédről, hanem tudjunk odafordulni igazán teljes szívvel és teljes figyelemmel a te ígédre. Légy itt közöttünk, Uram, és állj meg bennünket. Amen.
Isten bűnbocsátó kegyelmét Pál apostolnak a Róma beliekhez írott leveléből a 10. rész 13. verséből hirdetem nektek. Mert mindenki, aki segítségül hívja az Úr nevét, üdvözül. Isten igéjének hirdetésére készülve a 276. dicséret első versét énekeljük. Egyedüli reményem, ó Isten, csak te vagy. Istennek az a szent igéje, melynek alapján az ő lelkét segítségül kérve szeretném üzenetét elmondani nektek, írva található a felolvasott helyen a Királyok első könyvének 22. részében a 29-től 40-ig terjedő versekben, és ezt az ige szakaszt foglalom most össze a Zsoltárok könyvének első részéből a 6. verssel a következőképpen. Mert ismeri az Úr az igazak útját, a gonoszok útja pedig elvész. Amen. Kedves testvérek, holnap este óesztendő, szilveszter este, holnap után pedig az új év első napja lesz. Ilyenkor szokott rajtunk erőt venni a különben teljesen fölösleges jövőbe tekintés. Vajon mi lesz 2013-ban? És eltölti a szívünket vagy az aggodalom, vagy az alaptalan reménykedés. Így mondtam, hogy a teljesen fölösleges jövőbe tekintés szokott rajtunk erőt venni. Fölösleges a jövőbe nézni, mert semmit nem látunk, mivel el van rejtve előlünk a jövő. Mégis valami van, amire támaszkodhatunk, valamiben bízhatunk. Nem kell aggódnunk 2013-tól, de nem is kell, hogy valamilyen alaptalan rózsaszín reménységköd fogja el a szívünket. Egy dolog van, amiben reménykedhetünk, maga Isten. A mai ige, a Bibliaolvasó Karaus szerinti ószövetségi ige szakasz, ez nagy és igazi reménységet adhat a jövőre nézve, mert megerősít bennünket abban, hogy mindent Isten tart a kezében. És minden esemény, amely az istentelenek számára csak pusztulást tartogat, az istenfélők számára a megmenekülés eszközévé válik, és a javunkat munkálja. Így tekintsünk most végig ezt a néhány igeverset. Az első, amiről mindenféleképpen beszélnünk kell, a szituáció. Az a történelmi helyzet, amelyben ez az ige szakasz lejátszódik. Krisztus előtt 853-ban az egymással korábban sokat ellenségeskedő Aháb izraeli és második Benhadad Arám király szövetkeztek és közösen szálltak szembe harmadik Sálmaneszer asszír királlyal. Akkoriban Asszíria már egyre inkább nagyhatalommá vált, egyedül sem Arám, sem Izrael nem tudta volna felvenni vele a harcot, de így együttesen félretették az egymás között lévő ellenségeskedést, összefogtak, és együtt szálltak szembe az asszír királlyal. És az Orontesz folyó melletti Kárkárnál visszaverték Sálmaneszer támadását. Erről a hadjáratról a Biblia nem tudósít, de Sálmaneszer egyik feljegyzése emlékezik meg erről. Ez a feljegyzés a British Museumban, Londonban megtalálható, tehát ezt történelmi dokumentumok mondják el nekünk. És ezután nem sokkal Ahábnak az a gondolata támadt, hogy az arámoktól mégiscsak vissza kellene foglalni Rámót Gileád városát, amelyet korábban az arámok vettek el Izraeltől. Tehát az idéglenes szövetségkötés után most megint az ellenségeskedés időszaka következett. Szerette volna visszaszerezni azt a várost, ami korábban Izraelhez tartozott, Rámót Gileádot, de egyedül nem tudott volna Ben-Hadad ellen vonulni, mert ahhoz nem volt elég nagy hadserege, és ezért szövetségre lépett Jósáfáttal, Júda királyával. Jósáfát istenfélő király volt, Aháb istentelen király volt. Jósáfát kérésére az indulás előtt kikérték a proféták tanácsát, akik mind egytől egyik győzelmet jövendöltek, de az igazi proféta Mikájehu végül is vereséget hirdetett, Aháb halálát. Ezeket a történeteket olvastuk éppen az elmúlt napokban a Biblia olvasó kalauz szerint. Ennek ellenére mindkét hadsereg elvonult a csatába, amely Mikájehu proféciája szerint vereséggel végződött. Tehát ez az a szituáció, amiben végül is most belecsöppentünk ennek az igehirdetésnek az erejéig, és most a két király sorsát szeretném megvizsgálni külön-külön, először Ahábét, azután pedig Jósáfátét. Aháb sorsát így lehetne összefoglalni, bűn és bűnhődés, vagy azt is mondhatnánk, hogy az istentelenek pusztulása. Aháb király az izraeli uralkodók között az egyik leggonoszabb, az egyik leginkább istentelen uralkodó volt. Már apja Omri is elvetemült gonosz uralkodó volt, aki rosszabb volt minden elődjénél, ahogyan a Biblia mondja, de Aháb még rajta is túltett. Önmagában talán nem lett volna annyira velejéig romlott, de felesége Jezabel volt, a föníciai Edbaál király leánya, a Baál kultusz izraeli elterjesztője és legfőbb pártfogója. Így lett Izrael egész népe masszívan bálványimádó, Baál isten és Aséra istennőnek a híve. De nem csak emiatt volt gonosz Jezabel és az ő hatására a férje, hanem ettől függetlenül is sok gonoszság volt található bennük. Jezabel elvetemültségét például kiválóan mutatja Nábót szőlőjének a története. Ezt most nem mondom el, hiszen nem ez a feladatom, de a testvérek ismerik a Bibliából, hogy hogyan ölette meg az igaz Nábótot, és hogyan vette el Jezabel a szőlőjét. Isten elhatározta Aháb pusztulását, ezt Illés prófétán keresztül a király tudomására is hozta. Így korábban Illés, most pedig Mikájehu mondta el Isten elrendelt akaratát Ahábbal kapcsolatosan. Ennek ellenére Aháb rohant a végzetébe, a Rámót Gileádi csatába. De azért úgy gondolta, hogy ő egy okos ember. Úgy gondolta, hogy hát ha már ilyesmit jövendöltek a proféták, azért megpróbálom elkerülni a sorsomat. Aháb áruhát öltött magára, Jósáfátot pedig, a másik királyt, Júda királyát pedig arra biztatta, hogy saját királyi ruhájába öltözzék, és úgy vonuljon ki a harcmezőre. Hátsó gondolata az volt, hogy ha az arámok ellene támadnak, hadd cseréljék csak őt össze a másik királlyal, és pusztuljon Jósáfát, ha pusztulni kell. Jósáfát pedig gyanútlanul bele sétált a csapdába, megfogadta Aháb tanácsát, valóban királyi öltözékbe öltözött, Aháb pedig áruhában vonult ki. De Istent nem lehet becsapni. Hiába próbált meg Aháb nagyon okosnak mutatkozni, hiába próbálta meg elkerülni a végzetét, azt elkerülnie nem lehetett. A 34. 35. versben ezt olvassuk. Egy ember pedig csak úgy találomra kilőtte a nyilát, és eltalálta Izrael királyát a páncél és a kapocs között. Erre azt mondta a kocsihajtójának, fordulj meg, és vigyél ki a táborból, mert megsebesültem. De az ütközet egyre erősebb lett azon a napon, és a királynak a szekerében állva kellett maradnia, és az arámokkal szemben, és este felé meghalt, és a vér a sebből a szekérbe csorgott. Egy arám harcos csak úgy találomra felhúzta az íját, kilőtte a nyilat, és az a nyíl pontosan eltalálta Aháb királyt. Istent nem lehetett becsapni. Jósáfátot becsaphatta, Istent nem tudta becsapni. Az istentelenek legyenek bármilyen sikeresek, bármennyire rámenősek, tehetősek, a végüket nem kerülhetik el, ami nem más, mint a testi-lelki pusztulás, a fizikai halál és a kárhozat. Ezt látjuk a diktátorok életében és halálában is. Lett légyen az Néró, vagy Napóleon, vagy Hitler, és az Isten, ismeretlen istentelenek életében és halálában a kárhozat felé menetelő tömeg sorsában. Bűne és bűnhődés az istentelenek pusztulása. Ezt látjuk Aháb végzetében. De figyeljünk most Jósáfát sorsára is. Az ő sorsát így foglaltam össze, hogy vétek, de védelem. Az Isten félők megmenekülése. Hiszen Jósáfát, a déli ország Júda királya, Isten félő uralkodó volt. Már ezután, az ige szakasz után beszél egy kicsit bővebben róla a Biblia. A 43. versben ezt olvassuk. Apjának, Ászának az útján járt mindenben, és arról nem tért le, azt tette, ami kedves az Úr szemében. Jósáfát tehát istenfélő jó király volt. Sok jó intézkedéséről beszámol a Biblia, különösen is a Krónikák második könyve, de nem annyira itt a királyok első könyvében, hanem egy párhuzamos helyen a Krónikák második könyvében olvasunk róla sokat. Ez a döntése viszont vétekbe vitte. Nem lett volna szabad az istentelen Aháb vállalkozásához segítő kezet nyújtania. Ez egy hiba, sőt, ez egy bűn volt a részéről. Vétkezett, Isten mégsem úgy bánt vele, mint Ahábbal. Királyi ruhájában az ellenség őt nézte Ahábnak, és ezért őt támadták meg. Így olvassuk a Bibliában, hogy Jósáfát viszont elkezdett kiáltozni. Elkezdett kiáltozni, és amikor látták, hogy ez nem Aháb, nem az izraeli király, akkor ott hagyták, és elfordultak tőle, békén hagyták. Megnéztem különböző fordításokban, az új fordításban is így szerepel, hogy Jósáfát kiáltozott, az 1908-as Károliban is így van, de az, hogyha az eredeti szöveget megnézzük, az úgy is lehet fordítani, hogy Jósáfát esedezve felkiáltott. Tehát nem csak úgy vaktában kezdett el kiáltozni, hanem a Biblia eredeti szövege megengedi azt a fordítást is, hogy Istenhez kiáltott. Istenhez kiáltott segítségért. Vétkezett Jósáfát, de Isten védelmébe vette. Ráismertek, hogy nem ő az izraeli király, de ettől függetlenül, ha nincs ló jó a szamáris címszóval, azért őt is elintézhették volna. Ja, ez nem Aháb, nem az izraeli király. Na de itt van a szövetségese, itt van Jósáfát, a júdai király. Hát akkor öljük meg őt. És mégis az ellenség elfordult tőle, ez nem jutott az eszükbe, mert Isten meghallgatta Jósáfát kiáltását, Isten védelmébe vette az őt félő jó királyt, aki most vétekbe esett. De Isten nem hagyta őt cserben. Az Isten félők bár essenek vétekbe, ha az Úrhoz kiáltanak, bűnbánattal, segítségkérésként, Isten megmenti őket. Az Isten félők életében a büntetés is a javukat szolgálja. Ez a nevelésünkhöz tartozik hozzá. Kedves testvérek, mi is mondhatnánk számtalan példát az életünkből, hogy Isten hogyan mentett meg egy-egy nehézségből, egy-egy nyomorúságból, betegségből, balesettől. És én úgy gondolom, hogy minden hívő ember el tudná mondani a saját életéből azt is, hogy még a vétkeinket is hogyan használta fel Isten pozitív célokra. Hogy bűnbánatra jussunk, hogy hozzá kiáltsunk, hogy tanulságul szolgáljon nekünk, hogy ezáltal is ő neveljen, tanítson bennünket. Nyáron, amikor a bibliaórásokkal Nagykörösön voltunk, ott Dávid király történetének második nagy egységét tekintettük végig. Ez volt a címe ennek a sorozatnak, hogy Dávid iskolája, és azt láttuk, hogy igen, Dávid is az istenfélő uralkodó, egyszer igen nagy vétekbe esett Becsabéval, amikor házasságot tört, és utána, amikor Becsabé férjét, Uriást tulajdonképpen eltétette láb alól. De Isten mégsem pusztította el Dávidot. Bűnbánatra juttatta, ennek a dokumentuma az 51. Zsoltár, és aztán utána kézbe vette Dávidot, és az iskolájába íratta be. Ugye úgy hangzott Dávid ítélete, amikor még nem tudta, hogy a saját feje fölött mondja ki, amikor Nátán elmondta azt a példabeszédet a báránykáról, hogy halálfia az az ember, az elvett bárányért pedig fizessen négyszeres árat. Így volt a mózesi törvényekben, hogyha elvittek egy bárányt, akkor a négyszeresét kellett megadni, hogyha kiderült, hogy kikövette el a rablást. Megölette Dávid Uriást, Becsabé férjét. A büntetése az volt, hogy 4 gyermekének az életével kellett fizetnie. De mire Dávid elérkezett utolsó órájához, olyan békesség volt a szívében, olyan öröm volt a szívében, megtanulta mindazt, amit meg kellett tanulnia, mert vétkezett ugyan, de Isten a védelmébe vette, Isten elvégezte a szívében mindazt, amit el akart végezni. Beíratta iskolájába, és Dávid végigjárta ezt az iskolát, és hogy úgy mondjam, örömmel érettségizett. És azt hiszem, hogy mindannyian sorolhatnánk a példákat, hogy vétkeztünk ugyan, de Isten mégis megbocsátott, Isten mégis munkálkodott a szívünkben, Miért? Mert az övéi vagyunk. Miért? Mert Jézus Krisztus a vérét adta értünk. Drága áron vett meg bennünket Jézus, hogyha az övéi vagyunk, az ő megváltottjai. Drága áron vett meg bennünket. Nem engedheti meg azt, hogy nyomorultul elpusztuljunk. Nem engedheti meg azt, hogy a sátán jogosan tartson igényt ránk. Elvégzi a szívünkben, amit el kell végezni, hogy tisztán és fedhetetlenül állhassunk meg az ítélet idején. És végül utoljára még egy gondolatot szeretnék elmondani ebből a történetből, amit így foglaltam össze a 390. dicséretünk egy versével, az ige kőszálként megáll. Mert ebben a történetben is azt látjuk, hogy amit Isten kimond, az úgy is történik. Mikájehu proféciája szólt Aháb haláláról, méghozzá úgy, hogy a 17. versben, tulajdonképpen a tegnapi ige szakaszban ezt olvastuk, de Mikájehu azt mondta, él az Úr, erre azt mondta, láttam az egész Izraelt szétszévedve a hegyeken, mint a juhokat, amelyeknek nincs pásztoruk. Az Úr pedig ezt mondta, nincs ezeknek gazdájuk, térjen vissza mindenki a maga házához békességgel. És aztán később azt látjuk, hogy Jósáfát valóban meghal, és elhangzik a kiáltás, napnyugtakor pedig így kiáltoztak a táborban, minden ember menjen haza a maga városába és földjére. De nem csak ez az ige vált valóra, hanem Illés proféciája is. A Nábót szőlőjének történetekor hangzik el az ítélet. Így szól az Úr, mondja Illés, öltél, és a birtokot is elfoglaltad? Majd így szólt neki, ezt mondja az Úr, ugyanazon a helyen, ahol fölnyalták az ebek Nábót vérét, ebet nyalják föl a te véredet is. És valóban bekövetkezett mindez, amikor pedig mosták a harci szekerét a Samária mellett lévő tóban, kutyák nyalták a vérét, és paráznák fürödtek ott az Úr beszéde szerint, ahogy megmondta. És tulajdonképpen még egy ige beteljesedett, mert amikor Illés meghirdette az ítéletet Nábót szülője miatt, akkor Aháb megalázkodott. Zsákruhát öltött magára, és igen csendesen járt kelt. És akkor hangzott el Isten szava Illéshez, hogy látod, mennyire megalázta magát. Ezért mindaz, amit az ő háza népéről mondtam, tudnélik, hogy aki a városban hal meg, azt a kutyák eszik meg, aki a mezőn hal meg, azt az égi madarak eszik meg. Nem az ő idejében hozom el ezt az ítéletet, hanem csak az utódai idejében. És valóban Ahábot sírjába temették, tehát nem falták fel sem kutyák, sem madarak, hanem sírba temették. Isten szava az akkor elhangzott szó, és a leírt ige is tévedhetetlen és változhatatlan. Amit Isten kijelentett, az úgy is lesz. Ezt látjuk ebben a történetben, ezt látjuk tulajdonképpen az egész Bibliában is, ezt látjuk már a teremtéskor, hiszen Isten szava teremtő szó, amit mond, az úgy is lesz. És ezért itt szeretnék visszatérni a kezdő mondatokhoz. Ezért nyugodt szívvel tekinthetünk a jövőbe, nem aggodalommal, nem is alaptalan reménységgel, hanem nyugodt szívvel, Istenben bízva. És legyen ez a kőszálunk, ugye az ige kőszálként megáll, legyen ez a kőszálunk a 2013-as esztendőben is. Hadd olvassak fel egy kicsit hosszabb részt a római levélből, hogy legyen ez a vezérfonalunk a 2013-as esztendőben. Tudjuk pedig, hogy azoknak, akik Istent szeretik, minden javukra van, mint akik az ő végzése szerint elhívottak. Mert akiket eleve ismert, eleve el is rendelte, hogy fia képmásai legyenek, hogy ő legyen elsőszülött sok testvér között. Akiket pedig eleve elrendelt, azokat el is hívta, és azokat, akiket elhívott, meg is igazította, akiket pedig megigazított, azokat meg is dicsőítette. Mit mondunk tehát ezekre? Ha Isten velünk, ki ellenünk? Aki az ő tulajdon fiát nem kímélte, hanem őt mindnyájunkért odaadta, hogy ne ajándékozna nekünk mindent vele együtt? Ki vádolja Isten választottait? Isten, aki megigazít. Ki az, aki kárhoztat? Krisztus, aki meghalt, sőt, aki fel is támadt, aki az Isten jobbján van és esedezik is értünk. Ki szakíthat el minket Isten szeretetétől? Nyomorúság, vagy szorongattatás, vagy üldözés, vagy éhség, vagy mezítelenség, vagy veszedelem, vagy fegyver? Mert meg van írva, te érted, gyilkoltatunk minden nap, vágó juhoknak tekintenek bennünket. De mindezekben felettébb diadalmaskodunk azáltal, aki szeret minket, mert meg vagyok győződve, hogy sem halál, sem élet, sem angyalok, sem fejedelemségek, sem jelenvalók, sem eljövendők, sem hatalmasságok, sem magasság, sem mélység, sem semmi más teremtmény nem szakíthat el minket Isten szeretetétől, amely Jézus Krisztusban, a mi Urunkban van. Isten ígéri, hogy ez így lesz, és ha ő ígéri, akkor így is lesz. Látjuk a két király sorsát, Aháb, az istentelen király végzetét, és Jósáfát, az istenfélő király sorsát. Az ige kőszálként megáll 2012-ben, ugyanúgy, mint 2013-ban, kapaszkodjunk ebbe a kőszálként megálló igébe. És akkor nem alaptalan lesz a reménységünk, nem csalfavak remény lesz az, ami számunkra, hanem olyan reménység, amelyben teljesen megbízhatunk, mert Isten szava jelentette ki. Úgy legyen. Amen. A 276. dicséret 4. versét énekeljük ráfelelő énekként, földi jó és szerencse múlandó, mint magunk. Urunk, magasztalunk téged, hogy te mindennek és mindenkinek az ura vagy, akkor is, ha elismeri, akkor is, ha nem. Magasztalunk téged, mert mindent úgy cselekszel, ahogyan azt előre elhatároztad, ahogyan az a választottaid javára történik. Köszönjük, hogy a te kezedben van az életünk. Köszönjük, hogy a múltunk, a jelenünk és a jövőnk egyaránt. Magasztalunk téged, Urunk, hogy te, aki 2012-ben velünk voltál, velünk leszel 2013-ban, és tovább-tovább az évek során mindig velünk leszel, ha a tiéd vagyunk. Köszönjük, hogy ilyen bátorsággal tekinthetünk előre. Köszönjük, hogy nem kell aggodalmaskodnunk. Köszönjük, hogy nem kell alaptalan reménységekben bíznunk, és kapkodni fűhöz, fához megmentetésért, mert te vagy, Úr Jézus, aki megmentettél bennünket, aki megszabadítottál bennünket bűntől és haláltól, kereszthalálod és feltámadásod által. Köszönjük, hogy így tehetjük a te kezedbe saját magunk életét, szeretteink életét, gyülekezetünk sorsát, és így kérhetünk hazánkért, országunk vezetőiért és az egész világért. Könyörülj rajtunk, és vezess bennünket. És kérünk, Urunk, hogy hallgass meg a mi csöndben elmondott imádságainkat is. Amen. Ti azért így imádkozzatok. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Felhívom a testvérek figyelmét az adakozásra az ige szavával, jobb adni, mint venni, de először önmagunkat adjuk az Úrnak. A gyülekezet foglalja el helyét, és hallgassák meg a testvérek a hirdetéseket.